Így helyünkön maradva fohászkodjunk, testvéreim. Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ez alkalommal, mai új szövetség ige szakaszunkból, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele, 6. részének első 10 verséből. A megnevezett helyen a 2. korintusi levél 6. részéből így szól hozzánk Isten igéje, üzenete. Vele együtt munkálkodva intünk is titeket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták Isten kegyelmét. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái, sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, nyugtalan időkben, fárdozásban, átvirasszott éjszakákban, böjtölésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel, dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint meghalók és íme élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igéjét a szívünkben, így helyünkön maradva csendesedjünk el, imádkozzunk.
Csodálatos mennyei édesatyánk, Jézus Krisztusunk által leborulunk most színed előtt, hogy te ismét szent idővel, közösséggel, de legfőképpen a te jelenléteddel ajándékoztál meg bennünket. Elhoztál, hiszen mi bízunk benned, biztonságodban élhetjük életünket. Te megtartod szereteteddel, és kezén fogod az embert, az egész emberiséget, és fel akarod emelni. Eljöttünk, Urunk, hogy újra találkozhassunk veled, és ezzel a szeretettel. Urunk, kérni jöttünk, hiszen egyedül oly kevesek vagyunk. És kérünk, kegyelmezd meg most rajtunk. Könyörülj rajtunk, mert nélküled semmit sem tudunk jól cselekedni. Kérünk, láss meg bennünket, mint szenvedőket, mint akik újra a te jelenlétedben érezhetik csak élőnek magukat. Láss meg bűneink ellenére, küldd el kérünk szent lelkedet, hogy azáltal mi is felismerhessük, milyen közel vagy milyen távol vagyunk most a te jelenlétettől. Így könyörgünk, segíts meg most bennünket Isten tiszteletünkön. Engedd, hogy szívünk megnyíljon igédre, és befogadja annak üzenetét. Könyörgök így minnyájunkért, kicsikért, nagyokért, egész gyülekezetünkért. Légy jelen, áld meg alkalmunkat, és kérünk nem magunkért, de a te szent fiad nevéért, Jézus Krisztusért, hallgass meg imánkat. Amen.
Az igehirdetés meghallgatására készülve most az 512. dicséretünk első versét énekeljük, közben a gyerekek átvonulnak, akik gyerekistentiszteletre szoktak jönni, nekik is áldott együttlétet kívánunk. Az 512. dicséret első versével készüljünk az igehirdetés hallgatására. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja a szódat.
Szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja a szódat.
Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván a megszentelt órában, írva található az olvasott bibliai szakaszban, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele, 6. fejezetének 4. és 10. versében a következőképpen. Úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái, sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Többszörös hálaadás és egyben bűnbánati alkalom is ez a mai Isten tiszteletünk, kedves testvérek, hiszen hálát adunk, hogy Isten gondviselő szeretetéből ebben az esztendőben is ital kerülhet újra és újra az asztalunkra. Nem csak a vízért adunk hálát, mint például a teremtés hetén, hanem az új borért is, a természet drága gyümölcseiért. Hálát adunk a közeli reformációért, hiszen szombaton már annak ünneplése következik. 1517. október 31-ére emlékezünk vissza, majd utalok még később is Luther szerepére. És egy kicsit még visszatekintünk a 23-ára is, nemzeti ünnepünkre, hiszen most sajátos módon nem tarthattunk ott igazán ünnepségeket, Isten tiszteletet sem tartottunk külön, koszorúzáson részt vehettünk néhányan, de a járvány miatt bizony nagyon visszafogott volt ez a megemlékezés és ez az ünneplés. És azért utalok a bűnbánat tartásra, mert mi úgy ünneplünk keresztjének, hogy úrvacsorázunk. És az úrvacsora egy csodálatos találkozás a mi úrunkkal, de ez a találkozás, ez akkor jön létre, hogy igazán a szív a lélek mélyén, ha rákészülök, és úgy állok oda elé, mint a legszentebb, a legtisztább, a legcsodálatosabb személy elé, akinek jelképesen magához, magunkhoz vesszük az ő testét és vérét, annak jegyeit. Úgy állok elé, mint aki tisztában vagyok vele, hogy nyugodtan elküldhetne haza. Mit keresel itt? Hogy gondolod, hogy te úrvacsorázol? Hogy gondolod, hogy te idejössz a szószékre és beszélsz? Csak úgy gondolom, Uram, hogy mint például Dávid király annak idején, vagy éppen Pál apostol, őszintén megvallom a méltatlanságomat. Tényleg nem vagyok méltó, hogy veled találkozzam. Tényleg nem vagyok méltó, hogy úrvacsorázzak, nem vagyok méltó, hogy igét hirdessek, hogy kiálljak a te nevedben bárhol is, bármikor. És mégis teszem, mert kegyelemből tehetem. Azért mondom mindezt, testvérek, mert a mai ige szakasz, amit olvastunk, Pálnak ez a vallomása egy nagyon különös ajánló levél önmagáról. De szeretném, ha nagyon megfigyelnétek és megértenétek, hogy mint hívő ember, mint az Úr szolgája, hogyan ajánlja magát Pál, az egykori apostol. Tudjátok talán ti is, hogy nem is olyan régen gyakori köszönés és köszöntés volt, ajánlom magamat. És ez egy nagyon kedves formula volt, az idősebb generációk jobban ismerik vagy emlékeznek rá, ajánlom magamat annak a másiknak, hogyan? Mint aki szeretem őt, mint aki felajánlom a szeretetemet, felajánlom a segítőkészségemet, felajánlom, hogy számíthat rám, ajánlom magamat. Ugyanakkor a mai ajánlásainkban, hát leginkább ugye álláshely keresésnél van erre manapság szükség, vagy valahova felvételizni szeretnénk, akkor hát inkább az jut eszembe, mint egy idős ma már az Úrnál levő szolgatársunk mondogatta, eléggé már megfáradva a szolgálta végén idősen mondogatta, hogy dicsérem már magamat, úgyse dicsér senki. És hát éreztem mindig benne a humort is, de éreztem, hogy egy kicsit nem viccelő ezzel, hanem van benne egy kis keserűség. Hogy is vagyunk ezzel az ajánlás kérdéssel? Hogy volt vele Pál? Mert ahogy mondtam, amikor manapság valóban beszeretnénk jutni egy iskolába, egyetemre, vagy egy új munkahelyre, akkor ugye ma önéletrajzot adunk be, plusz úgynevezett motivációs levelet, általában így hívják, de többféleképpen lehet. Na ott aztán, ha ebbe belolvasunk manapság, én a gyerekeim életében látom ezt, ott aztán ezerrel megy a dicséret. És azt mondják, hogy de hát apu, hát ezt így kell csinálni, hát másképp nem lehet. Persze rájuk hagyom, mert nem ezen múlik az ő üdvösségük, én is tudom. De azért ez az öndicséret, ez egy veszélyes dolog. És nagyon érdekes, hogy olvassuk tovább majd a korintusi levelet, Pál apostol 4 fejezettel később ugyanebben a levélben írja, hogy nem az a megbízható ember, vagy más szóval, nem az a kipróbált ember, aki önmagát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl. Tehát ez az önajánlás, ez nem olyan magától értetődő, ez lehet rosszul csinálni, és lehet jól. És most lássátok meg, hogy teszi ezt Pál apostol, és hogy tanít ezzel bennünket is, hogy igenis a keresztjén akár így köszön, akár nem, de mi a világban bárhol megfordulunk, ajánljuk magunkat, sőt, rajtunk keresztül valaki mást, ami Urunkat. Ajánlod-e magad, és ha teszed, hogyan teszed? Ezt nézzük meg tehát most Pál apostol szavain keresztül, mert Pál azért másképp csinálja. Kezdi azzal, hogy ajánlom magamat, és ajánljuk magunkat, ugye gondol a munkatársaira és Timóteusra, Tituszra, vagy éppen Szilászra. Ajánljuk magunkat, ajánlom magamat, nektek is korintusiak, mint szolga. Na itt kezdődik a meglepetés. Szolgaként ajánlja magát, sőt rabszolgaként ajánlja magát, mint Isten szolgája. Nem úrként, nem nagyságos úrként. És akkor most gondoljatok a történelemre, nem akarok elveszni a részletekben. Az egyház történetében hány úr keletkezett? Nagyságos úr. De nem mondom a többi jelzőt, mert itt a református lelkészeknek is vannak ilyen megszólításai, hogy milyen úr. Hát Pál apostol nem így ajánlja magát. Azt mondja, hogy ajánlom magam, mint szolga. Úgy, mint aki szolga nem úr, hanem aki enged szeretett urának. Olyan szolga vagyok, mondja Pál, aki engedek szeretett uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak. Bízva abban, hogy olvassátok a Sámuel könyvét is velünk együtt, ott meg ott tartunk Dávid Abszalom történetében, hogy amikor ugye apa és fia szomorú és szerencsétlen módon egymás ellen fordul, a fiú fellázad és átveszi úgymond a királyságot az apától erővel, ebből egy csata lesz, és amikor indulnak a csatába a seregek, akkor az apa odaszól a saját főparancsnokainak, hogy a fiamat akármit csinált is, ne bántsátok. Hallják ezt a katonák is, az egyszerű kis katonák. És amikor Abszalom menekülés közben a hatalmas hajánál fogva fönnakad egy tölgyfán, és ott lóg ég és föld között, meg kiszalad alóla az összvér, akkor odaér egy kis katona, meg odaér a hadseregparancsnok úr is, kit éppen Joábnak hívtak annak idén. A kis katona mit csinál? Emlékezik Dávidra, a szeretett királya szavára. Csak a fiamat, az Abszalomot, azt ne bántsátok. Akárhogy föllázott, akár meggyalázott, lehordott mindennek, rossz híremet keltette, megerőszakolta másodfeleségeimet. Ezt mind megcsinálta Abszalom. Az apa Dávid mégis irgalmasan azt a parancsot adja ki, a fiamhoz ne nyúljatok. És a kiskatona szót fogad. A kiskatona szolga. És felnéz Dávidra, az ő királyára. És engedelmeskedik. És esze ágában is azt mondja, hogy ha 1000 aranyat, 1000 ezüstöt adnál nekem, mondja a főparancsnoknak, akkor sem nyúlok Abszalomhoz. Hát a Joáb, a főparancsnok, az persze leszúrja. Az másképp gondolkozik. Pál apostol azt mondja, hogy szolga vagyok. Jézus Krisztus szolgája, akit szeretek. És engedek az én szeretett uramnak. Fogjuk énekelni a megkezdett énekből majd, hogy Már szolgád lettem, Jézusom, ki értem áldozál. Más uram nincsen, jól tudom, mert bűnből kihozál. Ez első kérdése ma az igének hozzánk, hogy ezt komolyan gondoljuk. Tudjátok, a miniszter szó is mit jelent eredetileg a latinban? Szolgát jelent. A köz szolgája. A lelkészeket hogy nevezték a reformátorok már és már régebben is? Mint miniszter verbi dei, az Isten igéjének szolgái. Isten igéjének a szolgái vagyunk. De komolyan gondolom-e, hogy engedek neki, és így ajánlom-e magam, mint keresztjén, mint Krisztushoz tartozó, mint gyülekezeti tag, vagy éppen presbiter, vagy lelkész, vagy esperes, vagy püspök, vagy bárki. Krisztus szolgája. Nem nagyságos úr. Érzitek ti is, miről szól az ige, hallom a csöndből. Néha a csöndnek is van szava. Igen, engem is tanít, és engem is hív ez az ige. Hogy ajánlod magad? Engedsz a te uradnak, akit szeretsz, és aki szeret téged? Gondoljuk át. Mert aztán folytatja tovább Pál, és nem lesz könnyebb, amit tanít és amit mond. Azt mondja, hogy ajánljuk magunkat, ajánlom magamat sok tűrésben. Szó szerint ez azt jelenti, hogy hűségesen alatta maradok valaminek. Egy feladatnak, egy tehernek, egy megbizatásnak, egy küldetésnek. Alatta maradok. Ez a bizonyos tűrés, ez ezt jelenti szó szerint. És az igéket lehetne idézni, idézek is kettőt, Zsidók 10-ből, meg Ézsaiás 28-ból. Mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Ézsaiás pedig ott úgy profétál, Krisztus előtt 700 körül járunk, amikor az asszír seregek komolyan veszélyeztették Júdát, őket is lerohanják és elviszik rabszolgaságba, ugyanúgy az északi ország részt már 20 évvel korábban elvitték. Ebben a veszélyes helyzetben egyszer csak megszólal a próféta Isten lelke által, hogy én ide teszek közétek jelképesen egy követ, egy sziklát. A megváltót jelképezi nektek, a messiást jelképezi. A Sionba leteszem azt a sziklát. És aki hisz a messiásban, az nem fut. Az nem menekül el, és nem rohangál Egyiptomba, mert abban az időben Egyiptomban bíztak, majd az egyiptomi seregek megmentik Júdát az asszír seregekkel szemben, és Ézsaiás azt mondja, hogy ne fussatok sehova. Higgyetek! Sok tűrésben, alatta maradásban ajánlom magamat, mondja Pál apostol. Ott maradok abban a szolgálatban, amiben Isten beállított. Ott maradok abban a látásban, amit Isten a szívembe helyezett, és itt miután ma a reformációra is már előre tekintünk, és az úrvacsora arra is emlékeztet most minket, el kell mondani, hogy a reformátorok is ezt élték meg. Akkor fölfedeztek valamit az igéből, a Bibliából, és aztán jöttek, akik megpróbálták ezt kiverni a fejükből. Akkor mégis azt mondták, hogy nem. Sok tűrésben, hűséges alatta maradásban maradok. És a klasszikus, vagy legklasszikusabb példa mégiscsak Lutheré, sok más reformátort is lehetne idézni. Amikor őt ugye beidézik Wormsba a birodalmi gyűlésre 1521-ben, és arra akarják kényszeríteni, hogy visszavonja a tanításait, hogy égesse el a könyveit, akkor kér még egy nap haladékot, mert azért tudja, hogy az életével játszik. De egy nappal később, előtte végigimádkozva az éjszakát, egy nappal később mégis kiáll, ott van a teljes németországi egyházi vezetés, és ott van maga a német-római császár, aki élet-halál ura, szó szerint. És mit mond Luther? Itt állok, másként nem tehetek. Lelkiismeretem az Isten igéjének fogja. És ezt jól értsétek, ez egy nagyon nemes és szép mondat. A lelkiismeretem az Isten igéjének a fogja. Amit megértettem az igéből, abban megmaradok. Alatta maradok, akármi lesz. És Isten hogy menti meg? Úgyhogy amikor hazafelé megy, egyébként ugye kiátkozzák, tehát őt bárki megölhette útközben, akkor az egyik német választó fejedelem elraboltatja és elviszi Warburg várába, és elrejti őt, hogy ne tudják megölni. Közben lefordítja a Bibliát németre. Alatta maradt, sok tűrésben, Luther is, az életveszélyes helyzetben, és lehetne sorolni sok más példát is, de maradjunk csak ennyinél, illetve hát a magyar történelemből annyit hadd tegyünk hozzá, szintén a reformáció ünnepéhez közel. Sokan nem tudják, mi sem a gimnáziumban tanultuk, mert ott nem tanították. Mondjuk én még az antivilágban jártam gimnáziumban, nem tudom ma mi van a történelem anyagban. Szóval, de azért megtanította a teológián az egyháztörténet professzorunk, hogy amikor a Károli Biblia megjelent Magyarországon, ugye 1590-ben, akkor a történelmi Magyarország magyar lakosságának 90-95%-a református volt. 152 évvel később ez visszaesett 15%-ra, és körülbelül most is itt tartunk. Hát közben a Habsburg ház és az akkori anti ellenreformációs mozgolódás az bizony visszatérített sokakat a középkori egyházba. Ez így van, ez így volt, és Isten ments, hogy bárki fölött is mi most ítéletet mondjunk, mert milyen alapon mondhatnánk. De Pál azért azt mutatja meg Luther, meg Calvin, meg a többiek, meg egy Mélius Juhász Péter, csak hogy egy közeli utcanév névadóját is idézzem, hogy megmaradunk. Amit hiszünk, abban megmaradunk. Alatta maradunk ennek a küldetésnek. Nem bújunk ki alóla. Nem keressük meg a könnyebb utat. Nem megyünk az egér út felé. Hanem sok tűrésben ajánljuk magunkat, mint Krisztus szolgái, mint az Isten igéinek szolgái. Mai példa még egyet engedjetek meg. Most olvastam egy lelkipásztor írását, akit ismerhetek is, távol él, nem ezen a vidékünkön, és tudom, hogy sokszor véleményt formál, azt közé is szokta tenni az internet segítségével, és most egy ilyet talált írni, idézem, inkább egyetértek egy konzervatív római katolikussal, mint egy liberális reformátussal. Hogy értsétek, arra reagál ebben a cikkében, amit Ferenc pápa mondott, és amit most sokan vitatnak, hogy hogy is gondolta pontosan, hát ahogy én tudom, arra tett egy megjegyzést, hogy elfogadhatónak tartja az élettársi kapcsolatot, elképzelhetőnek tartja egyneműek között, de ez nem házasság. Még ezt is lehet vitatni, hogy pontosan így mondta-e, ha nem, akkor innen is elnézést kérek mindenkitől, még akár őtőle is személyesen. De a reflexió miatt idéztem csak föl, amit ez a református lelkész testvérünk tett közzé, mert elmondja abban az írásában, hogy igazából most a határvonal, vagy így mondjuk a frontvonal, az nem ott van, ahol régen volt még a reformáció idején. A frontvonalak mondjuk felekezetek között. Nem a felekezetek között, hanem egyfajta igéhez ragaszkodó szemlélet és az Isten igéjétől messzire szakadó szemlélet között. Ezt így szokták mondani, csak ezek a szavak olyan lejáratottak, hogy egy konzervatív gondolkozásmód, egy konzervatív értékrend és egy liberális értékrend között. De ezt megint jól értsétek, és ne innen vegyétek a magyarázatát mindennek, csak hadd utaljak rá, hogy igen, érdekes, amit ez a lelkész testvérünk megoszt, tényleg a világban ma nem az a nagy kérdés, hogy igazából mennyire van igaza akár melyik felekezetnek a kereszténységen belül, hanem hogy egyáltalán a kereszténységgel mi lesz. Lesznek-e, akik benne maradnak, alatta maradnak ennek a meggyőződésnek, sok tűrésben, hogy kiállunk Jézus Krisztusért, mert tudjuk, hogy kiállt értünk, mert szeretjük a mi Urunkat, és ragaszkodunk hozzá. És akármit mond az ENSZ, vagy Brüsszel, vagy bárki, vagy mond egy amerikai elnök, vagy egy új elnök, orosz vagy kínai, nem érdekel. Mi Jézus Krisztushoz ragaszkodunk, Így ajánljuk magunkat. És ez a mai üzenet, testvérek, hogy ez egy feladat, ez egy küldetés. Ez nem szavazás kérdés, hogy akarom ajánlani magam, vagy nem. Ha innen kimész, ajánlod magad, annyiban az értelme, hogy te voltál egy református istentiszteleten, és itt most az istentisztelet a hangsúlyos. Kimész, és azt mondod, hogy hát véletlenül erre jártam. X okból jöttem most az egyszer, de nem járok. Vagy alatta maradsz, sok tűrésben, és akkor is jössz, amikor félelmetes a helyzet, és most még hol vagyunk egy rákosi korszakhoz, vagy egy kínai valósághoz, vagy sorolhatnánk egy-két nagyon nehéz helyzetet, ami a világban van a keresztjének számára. Pál azt mondja, ajánljuk magunkat sok tűrésben, hűséges alattamaradásban, sőt folytatja, szorongattatásban, nyomásban, elnyomásban. Elnyomásban, és tudjátok, igen, ezt érezzük, és tegnap egy presbiteri csendes délután lehetünk, ott is szóba került, hogy annyi felül érezzük, jönnek a hírek, érezzük ezt a prést, ezt a nyomást, hogy tényleg, mintha világméretű erők, vagy legalábbis kiskirályok, vagy éppen nagyhatalmak azon munkálkodnának, hogy a keresztény értékrend az szoruljon vissza. Keresztény értékrendről ne beszéljenek. Ne szóljon bele senki bibliai alapon, például a házasságba. Miből áll egy házasság, kikből áll egy házasság. Ne szóljon bele senki abba, hogy ki férfi akar lenni, ki nő akar lenni. Ne szóljon bele, és tudjátok, az jutott eszembe, amikor Sámuel háborog a lelkében, mert a népe, akinek addig nem volt királya, csak az Isten, ugye egyszer csak Izrael kitalálja, de nekünk is kell egy földi király. És akkor Sámuel ott tusakodik magában, és mondja, hogy ez nagy kár, nagy ostobaságot csináltok emberek. És akkor Isten megszólítja a prófétás, mit mond neki? Nyugodj meg, Sámuel, nem téged utáltak meg engem, vagy nem téged utáltak meg, hanem engem. Ezt mondja az Isten. Nem, hanem ez van a világban. És ezt most bátorításul mondom minden keresztjének, hogy nehogy azt higgyétek, hogy minket utálnak. És itt most utalhatnék közösségi oldalra böszörményben, de nem mondom tovább. Mi minden jelenik meg, és mindig kapunk egy rúgást mi keresztjének. Mindig az egyház a hibás. Bármi történik. Kapjuk a rúgásokat. De nem minket utáltak meg az emberek, testvérek, alapvetően, hanem az Istent, és nem a hajdúböszörmények, hanem az emberiség. Az emberiség utálta meg, és fordult el tőle. Attól, akitől mindent kapott. Pál apostol azt mondja, ajánljuk magunkat elnyomásban, igen, szorongattatásban, igen, ezek között is. Ajánljuk magunkat, mint szolgák, meddig ajánljuk? Végig. Ahogy az Úr Jézus mondta, ne féljetek, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, és amikor a legnehezebb lesz az utolsó napok, az utolsó idők, mielőtt ő visszajönne, azok a napok is megrövidítetnek a választottakért, az ő népéért, azokra fog tekinteni, akik megmaradtak mellette, azok kedvéért fogja igazítani a történelmet, az idő múlását és mindent, mert Úr, mert kezében tartja a teljhatalmat, és ugrálhatnak a kiskirályok, hogy akarnak, és kitalálhatnak zöldebbnél zöldebb, és kékeknél és vörösebbnél vörösebb ideológiákat. Jézus Krisztus hatalmán semmi nem változtat. Jézus Krisztus uralmán semmi nem egy csorbát. Ő visszajön, és maga elé állítja mind az összes embert szépen sorban, és mindenkinek be fog akkor mutatkozni. Én vagyok a te megváltód, aki meghaltam érted a Golgotai kereszten. Te mit tettél értem? Én mindent megtettem érted. Én mindent megtettem, hogy megbocsáthassak, hogy örök életet adhassak. Én az életemet is odaadtam érted. Te mit tettél értem? Na hát ott aztán magyarázkodhatunk, meg magyarázkodhatnak ideológusok, meg politikusok, meg gazdag emberek. Semmire nem fognak menni a magyarázkodással. Ajánljuk magunkat, testvérek, mint Krisztus szolgái, de hittel, nem kérkedve, nem úrhatnám alülrel, hozzáállással, hanem úgy, ahogy Pál apostol is teszi. És még folytatja, mindjárt befejezem, van egy másik vége is a keresztjén felekezetek során is hallhattok ilyenekről, akik meg azt tanítják a híveiknek, hogy állj be közénk, és akkor minden jó lesz. A siker és a jólét az az Isten gyermekeinek az osztályrésze. Gyere közénk, és akkor egészséges leszel, gazdag leszel, csak higgy és járj közénk. Az átlag református nem így gondolkozik, de az átlag református, amiben én magamat is belesorolom, alapvetően mi meg úgy gondolkozunk, amit talán így szoktunk mondani, vagy hallottam már többektől, hogy engem mindig megsegített a jó Isten. És akkor Pált miért nem? Akkor Pál miért azt mondja, hogy ajánljuk magunkat, mint szűkölködő? És itt most nem is sorolom a többit, nagyon sok mindent elmond, nincs idő rá, hogy ezt mind kifejtsük. Majd otthon olvassátok el újra ezt a 6. fejezetet. Mint szűkölködő ajánlom magamat. Akkor Pált nem segítette meg mindig a jó Isten? Hát nem úgy, ahogy azt mi képzeljük, de mindig vele volt. Mindig vele volt. Csak nem kívánság teljesítő automataként. Bedobom az imát, kijön a segítség. Bedobom az imát, kijön a gyógyulás. Bedobom az imát, kijön a ház, a vagyon, a siker, a jobbállás. Hát így nem működik. Ő nem egy ilyen abszurd automata. Hanem az ő drága szolgája, a gyermeke Pál apostol azt nem általja leírni, itt a 4. versben, és mondom tovább, nem is sorolom, ajánljuk magunkat sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban. Szükségben is. De hát mi a megoldás? A 10. vers. Ezek az ellentét párok, mert ez az igazi hívő élet, amit itt bemutat az apostol. Ez ajánlható és ez ajánlandó mindenkinek. És ez a missziónk lényege, hogy nem mint urak mutatkozunk be, és nem úgy ajánljuk az egyházat sem, hogy gyere ide, itt minden jó lesz, meg szép leszel, egészséges leszel, meg gazdag leszel, gyere közénk, és akkor mindig békéd lesz, és békességben fogsz élni, hanem ezekben az ellentét párokban ajánljuk önmagunkat, mint szomorkodók, de mindig örvendezők. Mint szomorkodók. Igen, testvérek, mert például járvány idején is szomorkodunk. És szomorúak vagyunk, és gyászolunk, amikor valaki meghal közülünk. Akár a Covid miatt, akár nem. Igenis, szomorkodunk. De mi azt is tudjuk, hogy a járvány nem többet akar, mint figyelmeztetni, lejár az időd, ember. Egyszer lejár az időd. Tessék elgondolkozni rajta. Ne úgy éljál, mint hogyha örök életed lenne, úgy helyből. Nincs örök életed helyből. Én tudok neked adni, de azt sem itt a földön fogom adni. Mire figyelmezteti a hívőt? Például erre. Lejárhat az időm. Hát gondoljátok, most csak, bocsánat, egy személyes példa, nincs köze a járványhoz, de a héten például lesz egy volt osztálytársamnak a temetése, valahol Pest megyében. Hát az embernek a szíve azért összeszorul, és ráadásul 5. az osztályból, aki meghal. Aki meghalt. És annyira megvalom nem érzem magam öregnek, hogy értitek. És mégis mennek el az osztálytársak. És nem sorolom egyházunkat, egyházkerületünk gondnokát, eléri a járvány. És meghalnak emberek. Ember, tudod, hogy véges az időd? Hogy Isten kezében vagy. És ha ő azt mondja, hogy most lejárt az időd, akkor le fog járni. Ha fölhasználja a COVID-19-et, fölhasználja. Ha nem használja föl, akkor mást fog fölhasználni. De lejár az időd, akkor elhív ebből a világból. Készen vagy? Itt az úrvacsora, itt az úrasztal, a testvérek. Itt a kegyelem királyi széke. Itt le lehet tenni mindent, ami nyomaszt. Itt lehet hagyni az összes bűnt ebben a teremben. És innen csak az Isten viszi el, senki más. Elviszi, tengerfenekére sülyezti, háta mögé veti, és soha róla meg nem emlékezik. Szent meggyőződéssel valljuk, ezért úrvacsorázunk. De egyébként is ezért jövünk ide a templomba, gyülekezeti házba, hogy letegyük mindazt, amivel gőgös módon viselkedtünk Istennel szemben. Nem, hogy szolgáknak uraknak valljuk magunkat. Nem, hogy a szükségről beszélünk, hanem dicsekszünk. Hát ne tegyük, hanem ajánljuk magunkat úgy, ahogy Pál apostol is. Úgy, mint szomorkodó, aki tud szomorkodni, ahogy Dávid tudott szomorkodni, amikor a bűnei rászakadtak, de mindig örvendező is. És ez a nagyszerű, hadd mondjam még ezt el, hogy a hívő, igen, a szomorúságban is megmarad örvendezőnek. Ez egy furcsa ellentmondásnak látszik, de nem az, aki benne van, az tudja, hogy amikor rám szakadnak a bűneim, és valóban szomorú vagyok, amikor rám szakad a gyász, és valóban veszteségért, amikor rám szakad a betegség, és valóban kilátástalannak tűnik a helyzet, akkor is áll a kereszt, és akkor is igaz a húsvét. Akkor is igaz, hogy Jézus Krisztus meghalt értem. És akkor is igaz, hogy feltámadt és legyőzte a halált, és bizonyította, hogy legyőzött ellenség a halál. Nem a haláli az utolsó szó, és nem igaz, hogy nem jött onnan még vissza senki. Nem igaz. Jézus Krisztus visszajött. És akármilyen mélységben vagyok, újra és újra örömöt ad Jézus győzelme a halál fölött. Újra és újra reménységet ad, hogyha ő feltámadt, úgy, ahogy Pál mondja, ahogy őt előhozta a halálból Isten, minket is előhoz ő általa azon a bizonyos napon. Ez a mi örömforrásunk. Ezért van mindig reménységünk Jézus Krisztusra nézve. Megkérdezi ez az ige, persze azt is itt fölírtam magamnak, magamnak is, nektek is, hogy de látott-e már valaki, legalább egy valaki, látott-e már a nagy valaki összetörten, síró arccal a bűneid miatt? Ki maga válaszolja meg, engem mindig megrendít, mert tudom, hogy nem színészkedni szoktak, amikor úrvacsorá közben egyik-másik gyülekezeti tag tényleg sír. Ezzel nem szokott senki viccelődni. Nem is kötelező, nehogy így értsétek, nem szabad megjátszani. Van, aki tényleg ott átéli, hogy Jézus teste értem töretett meg, vére értem omlott ki. Mindezt azért, hogy megmentsen. És amikor az ember érzi a bűne súlyát, úgy rászakad, akkor férfi emberként is sír. De ha csak belülről sírsz, az is jó. Csak legalább lásson legalább valaki összetörten, síró arccal, ahogy múlt vasárnap hallottuk, Dávid megy föl az olajfák hegyére, és végig sír. Mert utolérték a bűnei, és borzasztó szomorú, hogy mi történt a családjában. És vele sírnak együtt a katonák is. Mindig örvendező is a hívő ember, erről már szóltam. És még befejezésül azt is mondja itt Pál, hogyan ajánljuk mi magunkat, ki hívő emberek? Mint szegények, de sokakat gazdagítók. Ugye ez is milyen ellentmondás. Hát most vagy szegény valaki, vagy gazdag. Vagy szegény, vagy adni tud. Szegény mit tud adni? Hát, aki tényleg szegény, az örül, hogy él, nem, hogy még adjon valamit. De testvér, te nem így vagy. A megelégedettség örömét osztani tudod. A megelégedettségnek az örömét, az ragadós tud lenni. Úgy, hogy megint csak Pál írja fiatal barátjának, Timóteusnak, az 1 Timóteus 6-ban olvassuk, hogy mi nagy nyereség, igazi nagy nyereség a megelégedés Istenfélelemmel párosítva. Ez az igazi nagy nyereség. A békesség is tud ragadós lenni. Bemész egy munkahelyre, és Krisztus békessége árad belőled, mert reggel magadba szívtad, mert ott voltál az Úr előtt a csendességedben, és betöltött téged az ő lelkével, és a lelkének egyik fő gyümölcsével, a békével. És bemész a munkahelyre, és körülötted csend támad. Elhallgatnak az emberek, és nem csak a káromkodást hagyják abba, hanem úgy még a feszültség is így érezhetően, hogy így száll alább. És ez nem te vagy, meg nem én vagyok, az Úr békessége. De ez gazdagít, ezt a társadalmat úgy meg lehetne gazdagítani, ilyenekkel, lelki kincsekkel, és úgy meg kéne gazdagítani ezt a társadalmat. Jézus Krisztus békességével, örömével, a bűnbocsánatnak a bizonyosságával, azzal, hogy a szegény tudja, hogy mindenem az Úrtól van, és a jövőm biztonsága az Úrnál van, ezért vagyok nyugodt, és nem remegek, hogy jaj, mikor veszítelem a vagyonomat, mikor fognak kirobolni, mikor lesz infláció, mikor jön egy gazdasági válság. és nem remegek, mert mindenem az ő kezében van. Ezt a szegény tudja igazán átélni. Bármilyen furcsa, és ez nem azt jelenti, hogy a Biblia ajánlja a szegénységet, de azt mondja, hogy nézd, ha te fizikai értelemben szegény vagy, hihetetlenül tudsz adni. Adni az embereknek nyugalmat, békét, biztonságot, biztonságérzetet, ami sugárzik rajtad keresztül. Mert tudják, hogy nincs vagyonod, nincs semmid, csak a te urad. De ő mindenre elég. Ő mindenre elég. És így ajánlja Pál is magát, és tényleg Pálnak nem volt vagyona. Abból élt, hogy néha sátorponyvákat szőtt, mert ez volt a fizikai szakmája, meg abból élt, hogy a gyülekezetek összeadtak neki néha ennivalóra valót, vagy ennivalót, vagy ruhát, mert nem volt semmi vagyona, lakása se volt. Járt-kelt a világban. De ajánlotta magát. Azt mondta, hogy legyetek az én követőim, mint én is Krisztusé. Úgy ajánljuk magunkat, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Ehhez még hadd tegyek hozzá valamit, akiké mégis minden. Testvér, ha te hívő ember vagy, akkor te mindent tudsz, ami lényeges. Ezt jegyezd meg és vidd haza még. Te mindent tudsz, ami lényeges ebben az életben. Tudod, hogy honnan jöttél. Azt is tudod, hogy a világ honnan lett. Tudod, hogy ki alkotta meg ilyenre, amilyen. Tudod, hogy miért vannak benne törvények. Nem csak fizikai törvények, meg kémiai, biológiai törvényszerűségek, erkölcsi törvények is. Te pontosan tudod, hogy ezt egy bölcs atya tervezte meg, és tette bele ebbe a világba. A teremtési rendről is tudsz. Mindenről tudsz, amiről a világ nem tud. Tudod, hogy Isten terve valósul meg. Azt is tudod, hogy mi a jövő legfontosabb eseménye. Jézus Krisztus második visszajövetele. Azt is tudod, hogy a visszajövetele után újjáteremti ezt a világot. Új testet kapsz. Olyan dolgokat tudsz, ami hihetetlen nagy, ami igazán lényeges az életben. Ehhez képest megoldani egy másodfokú egyenletet, azt hiszem, hogy szép dolog, ha azt is tudjuk, de és ennél sokkal többet tudnak a tudósaink. De igazán te, mint egyszerű hívő ember, a Krisztus szolgája, te mindennel bíró vagy. Értitek? Így érti Pál apostol, akik én minden. Tulajdonképpen semmi sem tartozik úgy hozzánk, hogy ne lehetne tőlünk elvenni. El tudja venni egy háború, el tudja venni egy betegség, látszólag el tudja venni a halál. De ami igazán fontos az életben, azt egyet sem tud elvenni. Mindennel bírók vagytok. A kezdeteket tudjátok, a folyamatot értitek, a törvények értelmét tudjátok, vagy legalább sejtitek, hogy egy jó szándékú tervező alkotta meg az embert ilyennek, amilyen bűn nélkül. A bűn az már a mi felelősségünk és a mi döntésünk. És ez a jó szándékú tervező újjáteremti ezt az egészet, amikor Jézus Krisztus másodszor eljön. Így értsük, hogy ilyenek vagyunk, így ajánljuk magunkat, hogy igazából nekünk nincs semmink, amivel dicsekedhetnénk, és mégis a miénk minden, minden tudás, ami előbbre visz, ami üdvözít, ami Istenre mutat, és amely Istent hirdeti. Összefoglalva tehát, ajánlom magamat? Úgy, igen, ahogy Pál. Így szeretném ajánlani én is személyesen, és kívánom nektek, hogy ti is így ajánljátok magatokat, mert higgyétek el, hogyha így ajánljuk magunkat, akkor az vonzó lesz, arra fölfigyelnek az emberek. Azon elgondolkoznak azok is, akik eddig valami mást képzeltek az egyházról, Istenről, Bibliáról. Ha a páli, pontosabban a krisztusi indulattal, szeretettel, alázattal, ajánlással járunk, akkor élő, hirdető táblái vagyunk az Isten országának. Szívből kívánom nektek és magamnak is, hogy így legyen. Amen. Énekszóban feleljünk először a hallott ígéret, testvérek, és énekeljük a 467. dicséretünk 4. versét, 467. dicséretünknek a 4. versét, már szolgád lettem Jézusom, ki értem áldozál. Csendesedjünk el így a helyünkön, és imádkozzunk. Drága Urunk, feltámadott Úr Jézus Krisztus, hadd köszönjük meg neked Pál apostol életét, és mindazoknak az életét, akiket megismerhetünk a Bibliában. Dávidot és a többieket, akik veled jártak, egyszerű emberek voltak, csetlettek, botlottak, de ragaszkodtak hozzád. És köszönjük még inkább, hogy te ragaszkodtál hozzájuk, annak ellenére, akik voltak, hibáik, bűneik, nyomorúságaik ellenére. És még inkább köszönjük, hogy hozzánk is ragaszkodsz, hiszen íme itt vagy, szólsz hozzánk a te igédből, megjelensz közöttünk az úrvacsorában, a szent jegyek által. Dicsérünk téged, Urunk, és kérünk, hogy segíts, hadd ajánlhassuk magunkat mi is úgy, mint az apostol, szolgaként, szükségben, nyomorúságban járó emberként, szegényként, de olyan emberként, aki tud gazdagítani másokat, tud gazdagítani a tőled kapott békével, biztonsággal, örömmel, szeretettel. Urunk, formálj így minket, ahogy a te igéd most elénk tárta. Alakítsd át az életünket, hogy ne akarjunk mi urak lenni és uralkodni. Bocsásd meg az egyháznak sok-sok bűnét, amikor uralkodni akart és uralkodni akar netán valahol valaki, és nem veszi észre, hogy Pál apostol hogy ajánlotta magát. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te, mint Úr, türelmes vagy, ezért nincs még végünk. Köszönjük, hogy lehajoltál most is hozzánk, és így kérünk, hogy készíts majd az úrvacsorára. Áld meg ezt a közösséget, áld meg ezt a gyülekezetet. Hadd legyünk a te jó hírednek és szeretetednek továbbadói ebben a városban, vagy éppen ott, ahol élünk. Mindenütt olyan nagy szükség van olyanokra, akiket te ajánlasz, akiknek az életén ott van a te szent lelked pecsétje. Urunk, hadd legyünk ilyenek, akik hallhattuk a te beszédedet. Könyörgünk betegeinkért, nagyon kérünk, hogy gyógyítsd őket, hozd vissza közénk őket, presbitereket, gyülekezeti tagokat, ismerőseinket, barátainkat, egyházi vezetőinket, bárkit, akiket most éppen ez a járvány elért, de másképp betegségben szenvedőkért is könyörgünk. Te vagy a mi gyógyítónk, Urunk, a te hatalmad fölötte áll minden járványnak, minden betegségnek. Dicsőítünk ezért téged teljes szívünkből. Könyörgünk gyászolóinkért, hogy vigasztald őket, a hiány te pótold be a te szereteteddel, jelenléteddel. Könyörgünk, Urunk, vezetőinkért, úgy az egyházban, mint a világban, hogy ne önmagukat ajánló emberek kerüljenek különböző pozíciókba, hanem olyanok, akiket te választasz erre ki, te áldasz meg bölcsességgel és alázattal, világossággal és szeretettel. Így kiáltunk népünkért, hazánkért és határon túlélő magyar testvéreinkért, testvérgyülekezeteinkért, légy ott velük, őrizd őket és áld meg őket is szent lelked által. Hadd ajánlhassák önmagukat, mint Krisztus szolgái, a körülöttük élő népeknek is, a más nemzeteknek is. Hisszük, Urunk, hogy az egész emberiség sorsa azon múlik, hogyan viszonyul hozzád. Köszönjük, hogy te türelmesen vársz és ajánlod magad, szentségben, igazságban, tisztaságban, hatalomban, bölcsességben, méltóságban, és ugyanakkor, Úr Jézus, végtelen alázatban, pedig előtted leborulnak angyalok milliói most is. Lélekben hadd imádjunk így téged mi is, és hadd kérjünk, hogy maradj velünk, vezess bennünket, és őrizz minket a te szent és nagy nevedért. Amen. Helyünkről felállva az Úr Jézus imádságát imádkozzuk el közösen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. A 436. dicséretet énekeljük, annak az első három versét, 436.
Thank you. Kegyelem nékünk és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Legrészletesebben Pál apostol adja ezt elünkbe az 1. Korintusi levél 11. fejezetének 23. versétől a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adva megtörte, és ezeket mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vettem, minek utána vacsoráltak, ezt mondvám. E pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, fűzi hozzá az apostol, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ez a megvizsgálás, ez bűnbánattartást jelent, átgondolását az életünknek. Így helyünkön csendesedjünk el, imádkozzunk. Előtted vagyunk, Urunk, édesatyánk, aki mindent látsz, mindent hallasz, még a gondolatainkat is jól ismered. Ismered a múltunkat, a távolit és a közelit. Tudod, hogy mi az, amit már megbántunk, amit talán éppen a legutóbbi úrvacsorakor letettünk eléd. Köszönjük, hogy azokat fel nem emlegeted, elő nem hozod. De azóta is annyit vétettünk, Urunk, szóban, cselekedetben, gondolatban és mulasztásban. Órák kellenének, míg felsorolnánk mindent, akár egyen-egyenként is. De így együtt hadd kérjük a te kegyelmedet, irgalmadat az életünkre. Bocsáss meg nekünk. Bocsásd meg hűtlenségeinket, szeretetlenségeinket. Bocsásd meg, amikor meg nem akartunk bocsátani valakinek. Bocsásd meg parázna gondolatainkat, tekintetünket, elégedetlenségeinket, lázadásainkat, szemtelenségeinket, tiszteletlenségeinket, forrongásainkat. Bocsásd meg, amikor elhanyagoltunk valakit, elfelejtettünk valakit. Bocsásd meg, Urunk, amikor nagy nevedet nem dicsőítettük hálaadással, hanem természetesnek vettük a te ajándékaidat. Nem adtunk hálát, hogy nem vagyunk betegek, hogy járni tudunk, hogy még mozogni tudunk. Bocsásd meg sok-sok bűnünket, Urunk. Személyesen egyen-egyenként kérünk, és most együtt is, Jézus Krisztusért, töröld el a mi vétkeinket. Amen. Bűneink megvallása után, helyünkről felállva, valljuk meg most a mi hitünket is, minden keresztjén közös hitvallásával, az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, egyházunk gyakorlatához híven még hadd tegyek föl néhány kérdést, amire válaszoljatok meg hitetek és meggyőződésetek szerint hallható szóval. Azt kérdezem először, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán ti magatok is, mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, felejétek, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülve, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, az ő egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kározatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből egyedül Jézus vérének érdeméért igazzá nyilvánít. Ha igen, felejétek, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa titeket is fel fog támasztani a halálból, és halandó testeteket halhatatlanságba öltöztetve át fog vinni az ő örök dicsőségébe? Ha igen, felejétek, én ezt hiszem és vallom. Ha mindezeket hiszitek, ígéritek és fogadjátok-e, hogy ti hálából e kegyelemért egész élteteket az Úrnak szentelitek, s már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek a ti bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megáld a mi Istenünk ingyen való kegyelméből minnyájunknak az Úr Jézus érdeméért, mindazoknak, akik tőle hívő szívvel kérik és elfogadják. Amen. Az úrvacsora vétele közben énekeljünk a 457. dicsérettől kezdődő verseket. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Ezt az énekeskönyvben fogjuk látni, kivetítőn most nem. Tehát 457. dicsérettől sorban. Kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből most mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, hanem viseljétek magatokat keresztjéni elhivatásotokhoz méltóan. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kabzsiságot, ami bálványimádás. Mert ezek miatt haragszik Isten. Ti már felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Öltsetek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. Így helyünkön elcsendesedve adjunk hálát együtt az elvett kegyelemért. Imádkozzunk. Urunk, édesatyánk, őszinte öröm és hála van a szívünkben, hogy engedted megérnünk ezt az úrvacsorát. Annyira nem természetes ez. Bocsásd meg, amikor korábban úgy gondoltuk, hogy magától értetődő. Külön köszönjük, hogy minden betegség és járvány ellenére összejöhettünk, hogy magunkhoz vehettük az Úr Jézus életét, halálát jelképező jegyeket, hogy megerősödhettünk abban, hogy miattunk, érettünk és helyettünk történt a kereszthalál. És köszönjük, hogy az ő feltámadása a mi feltámadásunknak is biztos záloga. Magunkhoz vettük a kenyeret és a bort, és hisszük ugyanilyen valóságosan nekünk adtad bűneink bocsánatát és az örök életet. Dicsőítünk, áldunk téged mindezért, és kérünk, ígéretedhez híven maradj velünk, áldott szent lelkedet ad nekünk naponként, szólj hozzánk nap mint nap a Biblián keresztül, taníts, vezess helyes döntésekre, igaz meglátásokra, szent beszédre és életre. Urunk, szeretnénk, ha dicsőítenénk téged az életünkkel, szeretnénk úgy ajánlani magunkat, hogy közben újra és újra tereád mutatunk, és téged ajánlunk az embereknek. Olyan nagy szüksége van a környezetünknek arra, hogy megismerjen téged, az egyedül élő, igaz Istent, és akit te elküldtél, a fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Az ő nevében és az ő nevéért köszönünk mindent, és kérünk, maradj velünk. Amen. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen. Befejezésül egy örvendező, hálaadó, buzdító éneket énekeljünk, a 471. dicséretünknek mind a 4 versét, ez kivetítve is látható lesz. 471. dicséretünk, fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt.
Thank you.
Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Mindenkitől szeretettel elköszönünk, készfogást most nem gyakoroljuk ilyen nagyobb méretekben. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Este is tartunk istentiszteletet, illetve a heti alkalmakra is, szombatra pedig délőtt a Bocskai térre. Áldás békességet, Isten velünk, viszontlátásra!